Ezt mondja az Úr, tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan, mert hamarosan eljön szabadításom, és nyilvánvalóvá lesz igazságom. Boldog az a halandó, aki így cselekszik, az az ember, aki ehhez ragaszkodik. Vigyázz, hogy meg ne sértse a szombatot, és vigyázz, hogy keze semmi rosszat ne tegyen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Bűnbánati alkalmunkat kezdjük énekszóval közösen. A 6. Zsoltár első versét fennállva énekeljük. A 6. Zsoltár így kezdődik: Uram, te nagy haragodban, mely miatt vagyok búban. Ezt gitárral fogjuk vezetni, vagy kísérni. Könyörögjünk Isten szent lelkének jelenlétéért erre az órára is, és a 463. dicséretet keressük ki, és énekeljük mind a 4 versét, a 463. ének, amely így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj rám. segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen.
Amen.
Imádkozzunk. Te magad hívtál bennünket erre a bűnbánati Isten tiszteletre, és mi most nem tiszteletből, hanem mélységes tisztességből visszahívtunk téged, amikor a Szentlélekért imádkoztunk az ének szavaiban. Itt vagyunk, Úrunk, és arra kérünk, hogy jöjj Szent Lelked által, ne csak egyszerűen közelebb hozzánk, hanem férkőzz az életünkbe, annak a legmélyébe, mert ma is történtek minden bizonnyal olyan események, értek bennünket olyan élmények, amelyek összedúlták a bennünk megteremtett rendet, amit szintén te alkottál. Talán volt némelyikünkben felháborodás, másikban félelem, szorongás, és ezernyi más hatás, amely a rendet újra rendetlenné tette. Köszönjük a lehetőséget, hogy ebben a közösségben imádhatunk téged, nem csak meghívhatunk, hanem azzal a bizonyossággal tesszük ezt a hívást, mint ahogy a mindannyiszor eddig, hogy te meg is érkezel. Jól ismered életutunkat, életidőnket, kihívásainkat, nyomorgásainkat, szorultságunkat, és nagyra törő álmainkat, terveinket is. Jöjj és férkőzz a szívünkbe, nyugtass meg bennünket, ne engedd, hogy önmagunkat igazoljuk egymás előtt vagy előtted, hanem engedd meg, hogy valóban feltáruljon az igazság bűneinkről, tétovaságainkról és gyengeségeinkről. Úr Jézus Krisztus, aki megváltónká lettél, kérünk, így elégíts meg az igével és annak a megértésével most is. Amen.
Amen.
Isten igéje a mai napi új szövetségi ige szakaszból szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részéből, a 24. rész 10. versétől. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt: mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a maga ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógában, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázítást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én, aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. És azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak és áldozatokat mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Neki kellett volna megjelenniük előtted és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg, ezek maguk találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam. Ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Amen. Egy kicsit profánul fogalmazva, szorul a hurok Pál apostol körül, és miközben szorul a hurok, aközben tágul, erősödik az apostolban a hit. Talán legrövidebben és legtömörebben ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni Pál apostolnak azt a kialakult helyzetét, amiben éppen ezekben az órákban, az ige által megjelenített órákban van. Először is azt mondjuk, hogy szorul a hurok, tehát a nehézségek tornyosulnak, mert egyre komolyabbá vált a helyzete, hiszen Jeruzsálemben a nagy tanács előtt állva kihallgatáson vesz részt, és úgy jön el a nagy tanács előtt való kihallgatásról, amikor ő bizonyságot tesz a hitéről, és megvallja az angyalokba vetett hitét és a feltámadásról való bizonyosságát, hogy közben azért felkorbácsolja a hallgatókat, és egy meglehetősen nagy viszályt támaszt a nagy tanácsban a farizeusok és a sadduceus pátiak között, hiszen az egyik csoport vallja az angyalok létét, a feltámadást, a másik pedig tagadja. Aztán tudunk arról, hogy azt a fogságot, amelyet elrendelnek a nagy tanács tagjai, azt a fogságot nem olyan könnyedén és nem olyan egyszerűen éli át Pál apostol. Még a fogságban sincs biztonsága az Isten emberének, hiszen szállítás közben merényletet terveznek ellene. Olvassuk az előzményekben. Még a katonai őrizeten kívül is ott vannak néhányan, több mint 40-en, önmagukat elkötelezett zsidó férfiak, akik mindent feltettek, hogy céljukat megvalósítsák, cselszövésük eredményhez jusson, és meggyilkolják az apostolt. Elszállítják Jeruzsálemből Cezáreába, azért, hogy ott az aktuális helytartó Félix gyakoroljon jogot Pál apostol felett. Ezen a helyen vagyunk, és erre a helyre jön a fővárosból Anániás főpap, Félix helytartó előtti tárgyalásra, még azt is olvassuk, hogy hoz magával egy ügyvédet, egy Tertullus nevű ügyvédet, úgy is mondhatjuk, hogy teljes felszerelkezés, amivel előáll Anániás főpap, hogy a római jog előírásainak megfelelően vádolhassa és ítéltethesse el az apostolt. És valóban igaz, hogy Pál apostol nem csak fizikai értelemben szenvedi el a fogságot, talán még ez lenne a kisebbik baj, mert olykor tapasztalataink szerint a fizikai fájdalom elviselhetőbb a lelki fájdalomnál, vagy a szellemi szorultságnál. Pál apostol lelkileg, szellemileg és érzelmileg is szenved, hiszen egyre nyilvánvalóbbá válik az az elvadult indulat, amely a saját népe fiai közül éri az ő életét. Egyértelműen az életére törnek, és fizetnének is azért, ha halva látnák Pál apostolt. Na, ebben a helyzetben szólal meg az Isten embere, és egyre tisztábban, egyre ragyogóbban felel meg a követelményeknek, a kihívásoknak. Nem csak retorikai, beszéd technikai szempontból jó a kiállás az apostolnak, nem csak ügyesen fogalmaz, elismerve az őt éppen kihallgató Félix helytartónak az érdemeit, ez egy nagyon szép, korabeli, ma is helytálló szónoki fogás egyébként, hanem Pál apostol bizonyságtétele tartalmában is megfigyelhető az a különleges, szép tartás, amiről beszélek. Ugyanis nem csak önmagát menti, nem egyszerűen önmagát menekíti az apostol, hanem a hitéről ad vallomást. És érdemes, ha nem is előre szaladni, de előre gondolni, ahogyan majd lapozzuk előre a Bibliát és olvassuk a napi igét, majd két év múlva egy másik helytartó Festus előtt is látható ez a magatartás, és ha összehasonlítjuk, egyre tisztább és egyre erőteljesebb ez a folyamat, amely az ő hitbizonyosságát mutatja. Sőt, arról is olvasunk majd, hogy egy Agrippa nevű király kihallgatásán is részt kell vennie Pál apostolnak, ott még erőteljesebb, még konkrétabb és még tisztább a bizonyságtétele. Odáig menően, hogy azt mondja majd ez az Agrippa király, bolond vagy te Pál, majdnem keresztjénni teszel engem is. Tehát, kedves testvérek, azt a megállapítást tehetjük, hogy szorul a hurok, nehezedik Pál apostolnak az élethelyzete, körülménye, és eközben az igaz hit gyökerei éppen a szenvedések árán nemhogy nem szakadnak el, hanem megerősödnek. És ezt a tételt, ezt a tanítást kell ma este szívügyre vennünk. Az igaz hit mindig úgy fordul termőre, hogy olykor próbák alá kell tennie Istennek, vagy próbák alá kell engednie az életünket. Azt nem állíthatjuk, hogy a hit útja az egyenlő a szenvedés útjával. Ki lenne akkor, aki csatlakozna hozzánk? Azt sem gondolhatjuk komolyan, vagy azt sem szabad elvárni, hogy hitben élni, ennek az ellenkezőjeként szenvedésmentes életben élni, azt jelenti. Hanem azt jelenti Pál apostol üzenete példája, hogy olykor, hogyan egy nagyon érdekes és hitépítő könyv címe fogalmazza, olykor szenvedéssel formál a mester. Olykor úgy kell megélni egy-egy élethelyzetet, mint igazi testet, lelket, elmét igénybe vevő próbatételt. Mint a kovácsmester, aki a formálásra szánt vasdarabot felhevíti, izzóvá teszi, és meglehetősen határozott, kemény, kalapás ütésekkel kiformálja abból a vasdarabból a kívánt formát. Vagy a másik jól ismert példa, a tengeri kagyló története, életfunkciója, amely a saját testén keresztül engedi át a tengervizet, és a tudomány állítása szerint a tengervízből kiszűrt kis apró, alig látható vagy láthatatlan szemcsék átmennek az ő testén, mint egy szűrőrendszeren, kiszűri a tengervizéből azokat a kis porszemnyi dolgokat, vagy annál kisebb dolgokat, azért, hogy átszenvedve a testén kiformáljon a testéből ezeken az anyagokon keresztül egy igaz gyöngyöt. Az igaz gyöngy pedig az aranynál is értékesebb dolog ebben a világban. Tehát ma este annak van az alkalma Isten igéje alapján, hogy ifjú, felnőtt vagy éppen időskori próbatételeinknek az értelmét lássuk meg. És a hitünk szempontjából próbáljuk látni az összefüggéseket. Az igaz hit ugyanis a próbatételekben megerősödik. Ezt igazolja az egyébként erős hitű Pál apostol és az ő életének sorozata. Igen, így van ez a gyakorlatban. Van, amikor bárkit Isten egy fájdalmas nyomorúsággal tud magához ölelni. Van, akit egy korábban elviselhetetlennek minősített szenvedéssel terje az Isten a maga védelmi zónájába. Mert Isten zónáján, Isten védelmi rendszerén kívül akármilyen jól is éljünk, és akármennyire szabadnak érezzük magunkat, mindig veszélyben vagyunk. És az is lehet, hogy a teherhordozás folyamatában erősödik meg a hitünk. Tehát nem csak egyszer-egyszer kell egy-egy szakasz kibírni, hanem Isten úgy rendelkezik, úgy tart meg, úgy erősít meg hitben, hogy ránk nehezít, szinte rávarja, ráölti az életünkre a próbatételeket. Gondoljunk csak a zsidókhoz írt levélben szereplő hithősökre, akiket olyan büszkeséggel és boldogan emlegetünk, mint példaképeket. Érdemes végig gondolni a listát, szinte kivétel nélkül mindegyik átment a próbatételek valamelyik formáján, és hosszabb, rövidebb ideig viselte a személyének megfelelően, a helyzetének megfelelően a próbatételnek az Istentől rászabott mértékét. Dávid király mekkora mélységeket látott, amikor egy elkövetett bűne miatt a gyermekét kellett elveszítenie. Királyá létele az nem csak egy nagy dicsőséges, pompás korszak, hanem annak a szép áldásnak van egy előzménye, meglehetősen komoly, fárasztó, megterhelő, próbákkal teli úton készíti fel az Isten erre a dicsőséges, áldásos királyságra. hiszen a saját korábbi általa tisztelt, szeretett uralkodójának a dühétől kellett rejtőzködnie, szenvednie és rengeteget nélkülöznie. Mózesről olvasunk a napokban az ószövetségi kijelölt szakaszok által. Mózes is sokszor úgy nézzük, mint egy dicsőséges hőst, aki olyan fantasztikusan vezeti a népét a pusztán keresztül a Hóreb hegyhez, onnan megint a pusztán át, és majd eljutnak a tejjel és mézzel folyó földre. Hát azért ne felejtsük el, hogy hányszor járt Isten előtt sírva, keseregve Mózes, kinyilvánítva, hogy legszívesebben letenné a szolgálatot a nép nyakossága miatt. Illésről meg egyenesen kristálytisztán lehet olvasni, hogy odaáll az Isten elé, és azt mondja, vedd el azonnal, vedd el a lelkemet, mert jobb nekem meghalni, mint ebben a próbatételben megmaradni. Tehát a bűn miatti romlás egyik következménye, hogy a viharokat, a haláltusát is kiálló élő hit gyökerei, azok a nehézségek által erősödnek meg. Ma este úgy tekintsünk vissza az életünk eddigi megtett útjára, hogy lássuk meg, az Úr nem túlozta el a dolgokat. Sem nem volt felelőtlen akkor, amikor mi úgy gondoltuk, hogy se Isten, se ember nincs, aki rajtunk segítsen. Ha csak körbenézünk becsületesen, és lehántjuk az előítéletünket, vagy az utóítéletünket egymásról, mert sajnos ezek újra termelődnek, akkor egymás arcába nézve, vagy most egymás tarkóját látva, nagy elismeréssel kellene azt mondani egyikről, másikról, vagy mindenkiről, itt ebben a teremben, a gyülekezetben, ismerve a megtett életutat, hogy olyan kiált próbatételek rögzültek az életünkbe, olyan nehézségeket kellett átélnie, átszenvednie egyikünknek, másikunknak, amelyik példaértékű lehet a másik ember szemében. Van, aki embert veszített, van, aki erőt veszített, van, aki veszteségeket élt át az élete során, van, akit felmagasztaltak, aztán lesújtottak véleményekkel, van, aki boldogult, aztán boldogtalan lett, és rengeteg minden más, ami előhozható. Ezek a próbatételek, ha keresztény emberként éltük, éljük meg, ezek mindig belül egy lelki stabilitást termelnek ki. Hitvallásos megfogalmazásunkban keresztény hit által átélt próbatételek, azok előzik a tétovaságot. Hát tétovázás nélkül, gondoljunk a jelen szenvedéseire a múlt után, és értelmezzük Pál apostolnak egy máshol megfogalmazott elmélete, gondolata szerint, aki azt mondja, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz az eljövendő dicsőséghez, amelyek ránk várnak. És ha majd a jövőre gondolunk, ami ezután következik, az Istennel járva, ővele maradva, az a próbatétel is, amelyet még nem tudunk beazonosítani, az is az ő kezéből jön, nem azért, hogy szétcibálja az életünket, hanem azért, hogy megerősítse a gyökereinket, hogyha majd jönnek a még nagyobb viharok, ha jön a haláltusa, ha jön az a tusa, amikor nem mi haldoklunk, hanem a mellettünk levők, akkor is egyenes tartással és nagy biztonsággal tegyünk vallást a hitünkről. Pál életútja, nehezebb szakaszai is erre tanítanak bennünket, hát vegyük ezt így, értsük ezt így, mint akikért az Úr Jézus Krisztus ártatlan bárányként, annál, amit mi elszenvedhetünk, azoknál, amit mi összerakhatunk az életszenvedéseinkből, sokkal, de sokkal többet szenvedett. Amen. A zöld énekfüzet 86. számú énekét fogjuk énekelni, talán meg tudunk osztozni azon a néhány példányon. Ismerős ének, a 86. számú ének így kezdődik, ha az Úr szomorít, oka van rá, tudom, én javamért szomorít.
Az Úr szomorít, oka van rá.
Segíts megtanulni úgy tekinteni egymásra, hogy keressük az értéket, az igaz gyöngyöket, a sokszor szenvedések által kitermelt igazi hit cselekedeteket és hit bizonyosságokat. Bűnbánattal teszünk vallást arról, hogy mi hajlamosabbak vagyunk arra, hogy a másik baját, a másik botlását, erkölcsi nívóját, hiányát, elhamarkodott szavait emlegessük fel. Urunk, nyilvánvalóan a Te ítélő széked előtt annak van helye, de itt emberi viszonyok között nincs helye az ítélkezésnek, de helye van a bűnbánattartásnak, a másik arcában az értékek megtalálásának. Köszönjük, hogy tanítottál ma este arra, hogy a próbatételek, az átvirasztott éjszakák, a nehézkesen megélt nappalok, a váratlanul bennünket elért rossz hírek, tragédiák, hosszú próbáló folyamatok, azok nem ellenünkre vannak, mert Te ott vagy velünk, szenvedsz, velünk vagy, és nem engeded alább hullani az életünket annál, mint amelyikben a próbát kibírhatjuk. Imádkozunk azokért a testvéreinkért, akik emberfeletti próbában vannak, akár fizikai, testi fájdalmat hordozva, akár lelki tusát vívva egy-egy élethelyzet, életkörülmény, emberi kapcsolatrendszer miatt. Könyörgünk azokért, akik szellemi szenvedésben vannak, mert csaponganak, nem találják az igaz utat, az igaz választ az életük kérdéseire, a világ dolgára. Köszönjük, hogy mi nálad kapunk világosságot, s ha nem is egyszerre mindenre, de feleletet az életünkre. Kérünk, mennyei atyánk, hogy támogass minket az engedelmesség lelkével, hogy neked ne álljunk ellened a te hívásodnak, a te dorgálásodnak és a te felmentő szavaidnak. Készíts bennünket a bőti úrvacsorai közösségre, amely legyen nyugodt, tiszta és rendezett gyülekezeti alkalom, ahol szent testednek és vérednek jegyeiben részeltetsz bennünket. Drága Urunk, kérünk téged, hogy vigyázd az éjszakánkat, amikor átadjuk magunkat az álomnak, a pihenésnek, de ne csak ránk vigyázz, hanem minden mi szeretteinkre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet, és záró énekünk a 338. ének. A 338. dicséretet énekeljük, lelki próbáljuk a Jézus lényben. Legyetek tehát türelemmel testvéreim az Úr eljöveteléig, íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok testvéreim egymásra, hogy el ne ítéltessetek, íme a bíró az ajtó előtt áll. Amen.
Amen.